Kedves gyülekezet, hallgassátok meg azt az igét, amit Isten szent lelkének segítségül hívásával ma köztetek hirdetni kívánok, amely keresi a mi szívünket. Az előtt felolvasott igeszakaszban a János evangéliumának 6. részéből, a 66. verstől a 69. versig olvasom eképpen. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé ővele. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi megismertük és elhittük, hogy te vagy az Istennek fia. A lelkész, vagy bármilyen szónok, aki Isten igényéről akar beszélni, amikor felmegy a szószékre, akkor abban a dilemmában van, szembesül azzal a nehéz helyzettel, hogy vajon amit mond, az tetteni fog-e azoknak, akiknek beszél. Vajon, amikor Isten igényét hirdetjük, akkor vajon az a prédikáció, vagy közelebb viszi-e a testvéreket Istenhez, vagy nem? Vajon hatásos lesz-e? Vajon szeretni fogják jobban Isten attól, amit mondok? Vagy hogyha a programokra gondolunk, amit a gyülekezetben szervezünk, akkor szintén ez van bennünk, hogy elég tartalmas lesz-e, elég vicces lesz-e, nem lesz-e unalmas, amit szervezünk, lesz benne elég interaktív rész, vajon kielégíti a gyülekezet igényeit, vagy mi az, amire szüksége van a gyülekezetnek. És megpróbáljuk olyan csomagolásba csomagolni Isten igéjét, hogy az vonzó legyen az emberek számára, és ugyan van bibliai üzenet is, de mindig van egy kis étel, egy kis ital, egy kis foci, egy kis filmnézés, egy kis beszélgetés azokról, akik nincsenek itt, vagy éppen egymásról. Mindig van valami. És ilyenkor arra gondolok, hogy igen, ezeket lehet azért csináljuk, mert különben nem jönnének el a testvérek. Különben csupán Isten igéért nem jönnének el a templomba. És ilyenkor elfog a szégyenérzet, hogy tulajdonképpen Istent olcsó áruként áruljuk, és nem Isten előtt borulunk le, hanem azok előtt, akik hajlandók őt megvásárolni olcsón. Pedig Jézus Krisztus magát sosem akarta eladni. Ő sosem akarta áruba bocsátani magát. Jézus miután adott az 5000 embernek enni, az 5000 ember megvendégelését megtette, amiről már kétszer is prédikáltam itt a gyülekezetben. Most ezt folytatjuk. Utána elment Kapernaumba, és amikor a gyülekezet, az a nép, aki átélte ezt a csodát, felébredt reggel, ugye ott érte őket az éjszaka, felébredt reggel, és keresték Jézust. Nincs itt Jézus. Pedig eljött a reggel, és már megint éhesek. De jó lenne, Jézus itt lenne, hát elkészítené nekünk a reggelit is. Hol van a reggeli menü? Jézus. És nincsen ott Jézus, és utána mennek Kapernaumba, ahova ő éjszaka elhajózott, tudjuk a Bibliából. És meg is találják ott Kapernaumban, és nem írja a Biblia, de szinte gondolhatjuk, hogy számon kérik Jézust, hogy hát hol van a reggeli menü? Most nem teszel csodát? Ugyan nem mondják ezt, de Jézus ismeri az ő gondolataikat, mert ott számon is kéri, illetve hát fel is fedi az ő indulatokat, és elmondja, hogy ti nem azért kerestek engem, mert szerettek engem, vagy velem akartok lenni, vagy hallgatni akarjátok az én tanításaimat, vagy követni akartok engem, hanem a kenyér miatt jöttetek utánam. Azért, mert tegnap megtaparítottam a kenyeret, és újra éhesek vagytok. Ezért vagytok itt. Az étel kell nektek, nem én. És itt kapcsolódunk be a lekcióval, mert innen kezdtem el olvasni, mert itt mondja Jézus, hogy én vagyok az életnek kenyere. Ha akarjátok, engem lehet fogyasztani. Nem lesz több csodálatos reggeli menü. Én vagyok az életnek kenyere, és aki engem eszik, és engem iszik, az nem éhezik meg soha többé. Ahogy Jézus mondja, aki az én testemet eszi, és az én véremet issza, az él általam. Ez azt jelenti, hogy aki nem eszi az én testemet, nem eszi Jézus testét, és nem iszza az ő vérét, az nem él. Az csak vegetál. Az a biosz, az a vegetatív élet. De Jézus a zoéról beszél, a minősített Istennek szentelt életről. Akinek a kenyér kell, az csupán a bioszról, a vegetatív életről akar gondoskodni, és nem Jézus kell igazán. És azt mondja Jézus, hogy aki bennem van, és én ő benne vagyok. Nagyon nehéz fogalmak ezek. Mit jelent ez a Krisztussal való közösség? Mondhatnánk, hogy az úrvacsorát, de nem csak erről van szó. Az úrvacsora megjeleníti ezt a közösséget, de belül valami olyan egység van, ami több annál, hogy tagjai vagyunk egy közösségnek, ami Krisztushoz tartozónak vallja magát. Persze nem dolog egy ilyen közösséghez tartozni, de attól, mert ilyen közösséghez tartozunk, még nem vagyunk keresztjének. Az en Krisztó, így fogalmazza az eredeti görög szöveg, a Krisztusban benne létel, azt jelenti, hogy én megtértem Istenhez, újjászülettem, és a megszentelődés útján járok. Az, hogy én eldöntöttem, hogy Isten lesz a minden számomra az én életemben. Ehhez kell az én döntésem, kell az, hogy én megtérek ő hozzá, hogy én lerakom az összes bűnömet ő előtte, megvallom, hogy én mindenestől fogva gyarló és esendő ember vagyok, és kérem az ő bocsánatát. És nem csak ezt teszem, hanem egyszerre be is hívom őt az életembe, hiszen ő maga akar bejönni az életembe, és amikor ezt megteszem, akkor az Atya Krisztus érdeméért, az ő kereszt haláláért, és persze ezért a döntésért, amit én hoztam, amit mi hoztunk, ezért újjászül bennünket. Mit jelent ez az újjászületés? Ez azt jelenti, hogy minden, ami azelőtt volt, kár és szemét. Hogy az, ami azelőtt az életemet jelentette, az már nem ér semmit. Az olyan, mintha nem is lett volna. Azoknak meghaltam, ahogy Pál fogalmaz. És az, hogy Jézus Krisztus az Isten számomra, és hogy megtértem ő hozzá, az pedig a minden, az az élet számomra. És hogyha nem vagyok kapcsolatban Krisztussal, az én Istenemmel, az én megváltommal, aki megszabadított az én bűneimtől, aki eltörölte az én bűneimet, és megszabadított, és aki örök életet adott, ha vele nem vagyok kapcsolatban, akkor nem élek. De nekem ő az élet. És ez jelenti az újjászületés, hogy egészen átformálódik a mi gondolkodásunk. Ez a Krisztussal való közösség. És ezt a Biblia nagyon sok helyen nagyon szépen leírja, főként a páli levelekben, illetve a János evangéliumában. De most csak egyet mondok, amit maga Jézus mond, Jézus önvallomása, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesztők vagytok. És milyen szép kép ez, hogy az energiát, a táplálékot és mindent, ami az életet adja nekünk, az Krisztusból jön. Hiszen ő a tő, és mi vagyunk a szőlővesztők. Mindent, ami boldoggá tesz, azt tőle kapjuk meg. És éppen ezért nem vágyunk semmi másra, csak arra, hogy ő vele kapcsolatban legyünk. És akkor nem számít semmi más, csak ez. Olvastam egy történetet a templomos lovagokról. Ők a középkorban a pápa által alapított lovagrend volt, és a keresztes hadjáratokban vettek részt, és ők, amikor megkeresztelték őket, akkor az egészen olyan volt, mint a bemerítkezés, alámerítették őket a vízbe, de a kezükben a kardot, amivel harcoltak, azt feltartották az égbe, és azt nem érte a víz. Tehát egész testük alámerült a vízbe, csak az ő kardjuk nem. És ez azt jelentette, hogy Uram Istenem, mindenem a tiéd, de a kardom nem. Az, hogy én mit csinálok a kardommal, ki ellen használom, és mikor, az nem a te dolgod. Az nem a te dolgod, Istenem. Engem elfogadhat, de a kardom nem a tiéd. És mi, nekünk mi az, amit feltartunk ilyenkor? Mi az, amit feltartanánk? Lehet, hogy van valamilyen olyan rész, amit nem adtunk át Istennek magunkból. Lehet, hogy valaki a pénztárcáját tartja a feje felé. Minden nem a tiéd, de a pénzem, Uram, nem. Vagy a laptopját, hogy mit használ, mit néz azon, hogy mivel foglalkozik azon. Vagy egy kapcsolatát esetleg. Minden nem a tiéd, Uram, de ez a kapcsolat nem a tiéd. Vagy a távirányítóját, a tévé távirányítóját tartanánk fel, vagy esetleg a kocsink sluszkulcsát. Aki nem adja oda mindenit, az nem Krisztusé. És én nem mondhatok más, mert maga Krisztus mondja ezt. Mert aki nem adja át magát teljesen, azoknak azt mondja Krisztus, hogy sosem ismertelek téged. Bármilyen vallásos is vagy, nem ismertelek téged. Krisztus benned van, és te is ő benne. Innod kell az ő vérét, és enned kell az ő testét. Ez azt jelenti, hogy az ő kereszthalála, és az ő feltámadása, a te megváltásod, a te mindened. Az ő igéje, a te ételed és italod. Az, ami energiát ad neked. Az imádság a te lelkednek lélegzetvétele, ami életben tart téged. És nem csak úgy elméletileg, hanem valójában készpénzre váltva, a mindennapok szürkeségében. Eljössz alkalmakra akkor is, amikor nincs kedved, vagy fáradt vagy. Megvallod Krisztust másoknak akkor is, ha ez ciki, vagy kiröhögnek érte. Kinyitod akkor is a Bibliát, amikor nincs hozzá kedved. Istentől várod a választ arra, hogy mivel foglalkozz szabadidődben, hogy ki legyen az életednek a párja, hogy milyen munkát végez, mindent Istentől vársz, mert tudod, hogy te az ő tulajdona vagy. És ő a tiéd, és te az övé. És ő a te személyes megváltód. Jézus kérdezi, így is kellett nektek? És akkor az történt, hogy nagyon sokan ott hagyták őt. Olvassuk, hogy ettől a pillanattól sokan visszavonultak, és nem jártak többé ővel a tanítványai közül is. A 72 nagyobb tanítványi körből is. Így nem kell Jézus. Ha nem ad kenyeret, ha nem lesz reggeli menü, akkor nem kell. Ha ma is kielégíti az igényeimet, akkor igen. De ha nem, ha meg kell térni, hogyha esetleg áldozatot kellene hozni, esőben, fagyban, szélben követni kell őt, akkor nem. Ezt már nem. És milyen érdekes, hogy Jézus közelsége akkor jó számunkra is, amikor az valamiért előnyös ránk nézve. Meghallgatja az imánkat, meggyógyítja a betegségünket, megadja a kapcsolatot, amire vártunk, közösséget, ahol meghallgatnak, ahol beszélgethetek másokkal, ahol vannak programok, addig eljárunk a templomba. amikor valami erőfeszítést kéne tenni, valami szolgálatot el kéne esetleg végezni, amihez nincs kedvünk. Vagy át kéne adnom olyan dolgokat, amit eddig a víz felé tartottam. Azt már nem. Le kéne mondani egy kapcsolatról. Akkor már nem kell Jézus. Amikor le kéne tennem valamit, a cigit, pornót, önmagam sajnáltatását, a társfüggőségemet valakitől, az állandó szomorúságomat, a meddő szenvedélyeimet. És amikor nem gyógyít meg Krisztus, amikor valakit elveszítek a környezetemből, amikor valami ilyesmi történik, akkor már nem kell ő. Nekem a teológián, amikor első éves voltam, meg másodéves, akkor a felső évesek tanítottak egy szót, amit ezelőtt nem hallottam, hogy rajongó. És ezt a rajongót azokra használták, akik csak dicsőítő zenét hallgattak, kitették a halat a kocsijukra, felemelt kézzel imádkoztak, és nem hallgattak meg soha egy világi zenét, vagy nem néztek meg egy világi filmet sem. Ők voltak a rajongók, és hát én is ezek közé tartoztam, és ezért nagyon zavart ez, hogy hát rajongóknak tartanak egyesek bennünket. És igazából, amikor ezt az igét elolvastam, akkor értettem meg, hogy mit jelent ez. Nem az a baj, hogyha valaki így imádkozik, vagy hal van a kocsiján, vagy dicsőítő zenét hallgat, nem ez a baj. A baj az, amikor csak ez van, és nincs meg az a Krisztussal való egyesség, közösség, amiről az előbb beszéltem. Amikor nincs megtért életem. Amikor valami nem úgy történik, akkor aláfagy a lelkesedés, és mindennek vége. Valóban ilyenek a rajongók. Képzeljünk el egy foci csapatot, aminek szurkolunk. Ez a csapat megnyeri a bajnokságot, és mi is a szurkoló táborba kerülünk, és felvesztünk a csapatnak az egyenruháit, sálakat vesztünk, mezeket vesztünk, eljárunk ilyen rajongói gyűlésekre, fanklubot alapítunk, beszélgetünk ezeken a gyűléseken, már saját köszöntésünk is van, és a csapatról beszélgetünk, a győzelmekről, és minden nagyszerű. És akkor egyszer azt veszük észre, hogy egymásra veszít a csapatunk, és már nem olyan jók a bajnokságban, és egyre kevesebben járnak meccsre, már egyre üresednek a lelátók, és akkor mi is elmegyünk, mert nem olyan győztes ez az ügy. Valami nem úgy működik. Ez a rajongás. Ugye egy ideig jó ez, tetszik ez. És Jézussal is mennyire könnyű így lenni. Hú, nagyszerű vagy Jézus. Megváltottad a világot. Hú, nagyszerű. És én a partvonalról szurkolok Jézusnak. De Jézus sosem kérte azt, hogy szurkoljanak neki a partvonalról. Sosem vágyott arra, sosem kért bennünket arra, hogy neki szurkoljunk, és érte rajongjunk csupán. Jézus nem megy az elszélelődő nép után. Megdöbbentő. Elmennek nagyon sokan, de nem megy utánuk. Nem szalad utánuk, hogy egy frappány szórólapot még a kezükben nyomjon, és azt mondja, hogy jó, lesz majd egy ilyen kajálós, focizós alkalom, majd gyertek vissza, és akkor majd lehet megint beszélgetni. Nagyon jó lesz, és akkor majd remélem meghallgattok engem. Nem mond ilyet Jézus. El lehet hagyni az Isten fiát, és ott marad egyedül. Illetve ott maradnak a tanítványai, akiken nyilván látja Jézus, hogy azért az ő fejükben is megfordul a gondolat, hogy most már tényleg el kéne innen menni. Nem olyan népszerű dolog ez, nem olyan népszerű ez az ügy. És akkor odafordul a tanítványaihoz, ti is el akartok menni? Nektek sem kellek így. És akkor Péter elmondja a nagy hitvallását. Kihez mehetnénk, hisz örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter megvallja azt, ami ránk is vonatkozik. Hova mehetnénk? Ki máshoz mehetnénk? Hol lehet bűnbocsánatot kapni máshol? Hol lehetne letenni a bűneinket, ha nem itt? Hol lehetne megosztani a terheinket azokkal, akiknek szintén vannak terhei, akik követik őt, és nem csak rajonganak érte? Hol lehetne örök életet nyerni, ha nem itt? Hol lehetne meggyógyulni, ha nem itt? Örök életnek beszéde van te nálad. Örök életnek beszéde hangzik itt. Istenünknek a beszéde. Hova mehetnénk máshova? És milyen érdekes, hogy végül mindenki elhagyja Jézust. Ott a kereszten, amikor szenved, és fára feszítik, akkor egyetlen Lator vallja őt Úrnak, aki nem tartozott a tanítványi körbe, aki nem járt vele 3 évig, csak valahogy oda került mellé, és csak ő vallja ott magát, ő vallja ott Jézust Úrnak. És Jézus mégis győzött. Győzött a kereszten, és feltámadt. És az a Péter, aki ezt a nagyszerű vallástételt mondta, ezáltal a győzelem után kapott kegyelmet, és miatt a győzelem miatt kapott kegyelmet az ő árulására, amit nem sokkal később tett. Letagadta Jézust egy szolgáló leány előtt. Az a Péter, aki ezt a szép hitvallást mondta, mi is tudunk ilyeneket mondani. De ez a kegyelem elég volt arra, hogy utána Péter a Szentlélek betöltése után kiálljon egy tömeg elé, amelyikről nem tudta, hogy megkövezik-e, vagy megölik, vagy mi lesz, és a szemükben mondta, hogy ti öltétek meg Krisztust. Ez a Krisztus értetek halt meg. És utána bármennyire is üldözték a kereszténységet, nem tudták elnyomni, nem értették a római császárok, hogy az a kereszténység, amit el akarunk taposni, az egyre csak burjánzik. Miért? Azért, mert nem rajongók voltak csupán, hanem követők, igazi tanítványok, akik Krisztusban benne voltak, és ő is ő bennük. Megtért, újjászületett keresztjének. És ez valóság lehet ma is számunkra. A reggeli menü kell nekünk, a szokásos reggeli menü, vagy Krisztus kell. A programok, a társaság, vagy a Jézussal való közösség. Hajlandó vagy letenni a bűneidet? Hajlandó vagy megtért, újjászületett keresztény lenni? Isten ezt akarja. Ő azt akarja, hogy mi mind azok legyünk, és mind benne legyünk, és ő is mi bennünk. Vagy ti is el akartok menni? Fiatalok, idősek, érdemes maradni Krisztus mellett, aki örök életet ad nekünk, így is, hogy nem a reggeli menüt kínálja nekünk, hanem önmagát kínálja nekünk? Mindenki válaszolja meg magában ezt a kérdést. Rajongó vagyok-e, vagy követő? Tanítvány vagyok-e, vagy csak csodáló? És hajlandó vagyok-e megtenni mindent Krisztusnak, bármikor is hív, bármire is kér, függetlenül attól, hogy ez kedvemre van, vagy nincs kedvemre. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy te adsz nekünk enni. Köszönjük azt, hogy megelégítesz bennünket, és megvan mindenünk. Köszönjük azt, hogy van lelkipásztorunk, hogy vannak alkalmaink, és vannak jó dolgok, van közösség, van sportprogram, és vannak olyanok, akik szolgálnak, és mindet elkészítik. Urunk, köszönjük ezt. És köszönjük azt is, hogy van mit tennünk, van miben ruházkodnunk, volt mivel eljönnünk, ha saját lábunk is volt, vagy autónk volt, az köszönjük mindazt. De Urunk, tudjuk, hogy Te ennél sokkal többet akarsz adni. Te önmagadat kínálod nekünk. És Urunk, tudjuk, hogy Te nem olcsón adod magad, hanem ingyen. Hiszen Te mindent odaadtál, minden bűnünket elvetted, mindenért megszenvedtél, ami bűneinkért, ami nyomorúságainkért, ami hűtlenségünkért, és ezért most miénk ez a kegyelem a Te áldozatodért. Urunk Istenünk, szeretnénk elfogadni ezt az áldozatot, és szeretnénk Jézus Krisztusban benne lakozni, vele egyesülni. Urunk Istenünk, szeretnénk most hozzád térni, megtérni hozzád. És szeretnénk azt, hogy Te legyél a mi életünknek az Ura, és mondd meg, hogy mi az, amit szeretnél, hogy add nekünk a Te igazságodat, mert vágyunk a Te veled való közösségre. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk minden gyarlóságunkért, tisztátalanságunkért, amivel tisztátalanná tettük a nevedet, és miattunk káromoltatott a Te neved. Bocsáss meg nekünk ezért, és könyörülj rajtunk. És így imádkozunk azért, hogy ez valóság legyen a mi életünkben, és ne csak elméleti gondolat, hanem tényleg minden napokban lefordított valóság. Hogy amikor kell, kinyítsuk a Te igédet. Amikor kell, tudjunk szólni másoknak Te rólad. Amikor kell, eljöjjünk a templomba, és amikor kell, szolgáljunk Te neked. Mindegy, csak egy rajongás, vagy egy hangulat legyél a mi életünkben, egy rutinszerű szokás, amikor azt várjuk, hogy Te megelégítesz bennünket, hanem valóban egy élet, egy minősített élet, és akkor minden más lesz. Urunk, köszönjük, hogy ezt Te meg akarod nekünk adni. Így könyörülj rajtunk. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy minél többekben megszülessen ma ez a döntés. Imádkozunk ezért a faluért, hogy minél többeknek el tudjuk vinni a Te igazságodat, a Te kompromisszumok nélküli igazságodat. És imádkozunk ezért a magyar nemzetért, az, hogy megtartásra való nemzet lehessünk. És imádkozunk ezért a világért, a háborúkért, Urunk, Te csendesítsd le a fegyvereket. És imádkozunk a mi gyászoló testvéreinkért, akik gyászolnak. A faluban is veszteséget szenvedtek, imádkozunk érettük. Imádkozunk a betegekért, akik itt vagy kórházi ágyon betegségeket hordoznak. Urunk Jézus, legnagyobb orvos, Te áld meg őket, és légy mellettük nehéz idejükben. És most különösen nőnapkor imádkozunk az asszonyokért. Urunk, tartsd meg őket egészségben, kitartásban, áld meg őket, köszönjük őket. Urunk, adj nekik erőt továbbra is. Így áld meg minden alkalmunkat, amire készülünk, és légy velünk és töltsd be az életünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkénket, miképpen mi is megbocsátom az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a
dicsőségét. Mindenért.